Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Október 21-e hétfő reggel van, 8 óra 8 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók, akik azt írják nekünk, hogy a rendőrség hivatalos forrásából származik, hogy a parkoló felfestése nem szabály, csak iránymutatás, helyzettől függően szabályozó átlépni azt, vagy
szabályos
átlépni. Uh-huh. Ezt én értem, de akkor, amikor van egy csomó hely, és két helyre parkol valaki, azt nem tudja megmagyarázni nekem semmivel, hogy ez nem egyéb, mint figyelmetlenség, önzés, és sorolhatnánk. És az is igaz, amit ugye ez a hallgató írt, hogy sokszor egyébként rosszul jön ki a parkolás lehetőség, ugye már beáll, kiáll, ez nem a párhuzamos, hanem az egymás mögötti parkolásnál tud problémás lenni, és egyszerűen úgy jönnek ki a helyek, hogy nem tudom, másfél autó hely marad, de beállsz egyel, szépen rágurulsz a másikra, és akkor ott marad egy fél, és akkor az a látszat, ugye, hogy ott valaki béna volt, nem, ott tényleg jöhet így ki, meg a különböző méretű autók is okozzák ezt, amelyeknek különböző hely, nagyság kell, de mondom, az ilyen fölkockázott parkolóhelyeken én nem nagyon látok egészséges magyarázatot arra, hogy valaki miért nem figyel oda, hogy...
Hát meg ezt tökre el tudja dönteni ő saját maga. Persze. Én nagyon sokszor vagyok úgy, hogy beparkolok, valóban kiszállok, megnézem a kocsit, és azt mondom, át az így nem.
Igen.
Inkább meg, és tudod, arra is, hogy odafigyel az ember, szerintem az a normális, hogy mindkét ajtót azért jól ki lehessen nyitni.
Igen.
Tehát nem állunk úgy rá a másikra, hogy ne tudja, tehát hogy korlátozod őt. Ő egyébként teljesen vétlen ebben a szituációban, elszenvedő, ugye megérkezik az autójához, és már eleve úgy olyan helyzetben az van, hogy nem tud vele mit csinálni.
Egy módon meg lehet oldani, ha nagyon szűk a hely, ugye, hogy te ellentétes irányba, tehát vagy falral, hogyha ő erőre állt, vagy előre, ha ő falral, és akkor csak az egyik oldalra kell rápasszíroznod, és a sofőr oldalt legalább szabadon nyithatón tudod hagyni. Szóval egy csomó figyelem kell ehhez.
Pontosan, figyelmesség kell, és előzékenység, ez az, ami nagyon hiányzik egyébként a közlekedés kultúrából, hogy átgondoljuk azt, hogy nem feltétlenül mindig az, hogy most a szabály szerint nekem van elsőbségem, meg stb., hanem tényleg úgy vezessünk, hogy figyeljünk a másikra, és úgy használjuk a járművet egyébként, hogyha megállunk akkor is.
Na, akkor jöjjön Irán.
Ja, igen.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ugye az IT vezető országait járjuk körül, és ennek egyik állomása Irán. Megvan ez az Al-Khwarizmi nevű perzsa matematikus, 800 körül élt, és latinosan algoritmi.
Igen.
Nevezik. Úgyhogy az algoritmusokhoz és IT-hoz a perzsáknak, vagyis az
hát az algebra, az maga a szó is,
igen,
ugye,
az is
származik.
Al-Jabr az a...
Így van.
Igen. Na, szóval adtak ők azért a mateknak, nem véletlen, hogy IT-ban is ott vannak, de hogy mennyire, azt mindjárt elmondja nekünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Egyébként nagyon jól indítottad ezzel a matekkal, azért nyilván sok minden történt azóta.
Persze.
És egyébként még az is fontos látni, hogy ők a vezetők között vannak, csak mivel a vezetők a top cégek, tehát Kína, USA, India, Japán már voltak Németország bőven a napirenden, ezért próbáltuk olyanokat keresni, amelyek rajta vannak a listán, de nem annyira ismertek. Aha. És így jutottunk Indonéziára múlt héten, és most Iránra, amelyik egyébként a top listán a 19., tehát a 20-ból 19, és aztán Egyiptom lesz még ennek a záróként. Most itt az IT világban ezeket az országokat úgy kell értékelni, ahol jelentősebb szoftver, cloud computing, AI, e-commerce és egyéb fejlesztési tevékenységek folynak, és ebbe ezen a térképen Irán megjelent, ami egyébként meglepő, mert ugye ez egy iszlám köztársaság, amiből 4 van a világon, tehát egy eléggé speciális és egy valójában roma büntetett ország, tehát különböző embargókkal, ennek történelmi hagyományai vannak, tehát a 79-es forradalom okán ők államosítottak Amerikával, rettenetős rossz viszonyuk lett, és ennek a következménye ez. De mégis úgy néz ki, hogy itt ez az iráni kultúra, ez egy eléggé feltartóztatatlan folyamaton megy át, és létezik, tehát jelentősen a szoftverfejlesztésük, cyber security, de egyébként e-commerce szolgáltatásokat is, ilyen SEO elemzéseket ajánlanak határon átnyúlóan is, és alapvetően egyébként nem a matek tudásukra hivatkoznak, hanem ilyen költséghatékonyságukra, tehát ők azt mondják, hogy ők olcsóak, és ez nyilván világos, itt egy 88 milliós nemzetről beszélünk, ahol egyébként nagyon magas is a munkanélküliség, tehát ilyen kétszámjegyű volt, amikor 30-40%-os. A korfájuk is egyébként ilyen szempontból talán előnyös, mert a lakosságnak egy jelentős része munkaképes, tehát azt 60-70% az alsó része van, és a fiatalok is azért szépen bővülnek. Tehát a jelenleg 7,5% a hivatalos munkanélküliségük, de mindenképpen fontos látni azt, hogy munkaerő is van bőven. Most ami még ennek a témaköré tartozik, ezt egy picit a történelme gazdaság, de két nagy központja van az IT-nak, Teherán, és az egy 8 millió fölötti város, és Isfahán, ez egyébként egy volt főváros, fővárosban volt nekik vagy 30 az elmúlt pár ezer évben, úgyhogy de mind a kettő egyetemek köré épült, és a Teherán Egyetem az éppen nyilván ilyen szempontból fontos, de az Isfahán is érdekes, és az is érdekes, mert úgy ahogy olvastam, ezeket elég nehéz onnan az információkat szerezni, privát egyetemek is, privát oktatás is kezd megjelni Iránban, ami azért nehéz, ugye, mert egy iszlám köztársaság, ami egyébként nagyon ilyen szocialista beütésszerűen működik, tehát ilyen tervgazdaságban is egy csomó minden, ami azért ezt az iparágat nem könnyíti. Mégis van 80-100 IT cég, amelyik itt működik, és hát nagyjából úgy tűnik, hogy az egyetemekről is jön ki. Egyetemen van körülbelül a lakosságnak egy olyan 5%-a, posztgraduális képzések is általában elég erősek, de nagyon sokan mennek külföldre. Egyébként érdekes, mert a 79-es forradó is a külföldön tanuló diákok hozták, vagy indították meg, ők hozták vissza Komeinit. De a lényeg az, hogy olyannyira erős volt az irániaknak a külföldi tanulása, hogy Trump 2017-ben egy rendeletet hozott, hogy 7 ilyen, hát úgymond iszlám országot lecsökkentett, lekorlátoztak, hogy ne tudjon az USA-ba tanulni. Tehát azért ők eléggé járták a világot, és próbálták a tudásukat szerezni. Tehát egy nagyon ellentmondásos, egy iszlám köztársaság, nagyon erős állami részvétel a gazdaságokban. Azért magángazdaság van, de ebben a területben egyébként döntően sok van, de azért félelmezhető, hogy az igazi tech központokban állami cégekről beszélünk. Látjuk azt, hogy nagyon sokan mennének külföldre, és itt azért a kapuk picit zárulnak, de azért mégis úgy tűnik, hogy ez a 19. hely összejött, és ami érdekesség talán, hogy a külföldön élő irániak közül az egyik leghíresebb ilyen informatikai befektető, ez a Pierre Omidyar, aki Franciaországban született már 67-ben, de gyakorlatilag ő az eBay alapítója, az egyik alapítója, és ő még ma is irán-amerikai állampolgár, ilyen kettős állampolgár, amelyre tudom, és hát egy 10 milliárd fölötti vagyonnal rendelkezik, és nagy befektető. Arról nem olvastam, hogy ő befektetette Iránban, vagy sem, de azért az látszik, hogy azért van ennek gyökere, és hát ilyen szempontból azért ezt komolyan kell venni. De egyébként az országra, ha ránézünk, nem ez lenne a fő determináltsága, mert egyébként óriási erőforrásai vannak. Tehát ami miatt tavaly beszéltünk röviden Iránról, az olajkincse volt, meg a réz, olajból a föld készleteinek az egytizede, címbe is úgy néz ki, hogy a világ legnagyobb készleten náluk van, részben top 9-esek, urányuk is van, mint ahogy tapasztaljuk, tehát azzal is azért próbálnak valamit kezdeni, tehát nagyon, nagyon erős a gazdasági alapjuk. Nyilván az embargó ezt nagyon erősen korlátozza. Lehet látni egyébként, hogy a BRICS körül azért egyébként ott vannak a méretükhöz mérten, tehát ugye a BRICS az a BRIC-ből indult, aztán most már Szaúz-Afrika is oda keveredett, de több ország van, amelyik, és azt hiszem pont a héten van nekik Kazanyban, vagy nem tudom hol a találkozójuk, és arra Irán is megy, tehát egyre inkább próbálnak gazdaságilag is részt venni, de hát ez egy óriási történelemmel és erővel rendelkező ország, ezt sajnos látni fogjuk politikába is majd, ahogy Botond el fogja mondani, ugye az izraeli háború kapcsán Irán a háttérben van, és nem kis erővel van a háttérben, tehát ilyen szempontból ez egy nagyon komoly dolog. De történelemben egyébként adózásban is élen voltak, tehát Dariusnak volt az első adórendszere a világon, ami Abakuszban számoltak el. Tehát ugye gyakorlatilag a számokat ők azért ilyen értelemben is jól kezelték, de a lényeg az, hogy az ő 20. századi történelmük az, ami érdekes, hogy egy viszonylag korán egy alkotmányos forradalom, 1905-ben ők nagyjából önállóak lettek, 21-ben jött a Pahlavi család, Reza Pahlavi sah, aki gyakorlatilag egy dinasztiát alapított, majd 41-be került a fia Mohamed Reza Pahlavi uralkodásra, aki akkor 21 éves volt, de találtok az édesapját, édesapja nem volt annyira amerikai konform, vagy nem tudom, mi volt itt a probléma, de úgy tűnik, hogy gondok voltak vele, és a fia vette át. Egyébként akkori világpolitikai szerepe is jelentős volt, gondoljunk a 43-as teheráni konferenciára, tehát a II. Világháború kapcsán. Úgyhogy ez így ment. Valójában 54-ben a hét nővér a olajiparban teljesen egyértelműen elindítja, és korábban is volt már egy nagyon komoly olajipara, de az 54-től teljesen nemzetközi kézbe került, és úgy működtették. Majd az olajválság után gyakorlatilag egy kicsit megrogyik, és 79-ben jön az iszlám forradalom.
Hát igen, ugye ez rosszkor jött az olajválság, és mindaz az a pazarló életmód, amit a Mohamed Sah folytatott, ugye ja. Elhíresült ilyen bulik és orgiák és mindenféle, amit már a népesség se nézett jó szemmel, úgyhogy...
Ő megcsinálta az évszázad buliát egyébként.
Ja, így van, az évszázad bulija volt a neve, igen.
Perzepolisban gyakorlatilag azt nem tudom hány ezer éves fennállását az iszlám államnak akarta meg is ünnepelni.
Igen.
Perzepolisban semmi nincs gyakorlatilag, és a világ vezető politikusait és embereit odahívta, hogy sátortábort épített. Szóval az, ami elképesztő volt, a mai értéken számolva azt több milliárd dolláros
költség.
Rendezvény volt, miközben a lakosság 30-40% szegénységi szint alatt volt, tehát azért ezt nehézen nézték el neki.
Hát ezt az ajatolláknak így a malmára hajtotta a vizet ezzel, és nyilvánvalóan ez na mindegy, ez Botond témája, de hogy gazdaságilag is érdekes, hogy mennyi pénz volt ott ebbe az egészben.
Mindig is. Igen, hát ugye ez a mostani rendszer is, tehát valójában azt látjuk, hogy ezek az embargók csak azokban az országoknak az irányába állnak fönn, akik ezt meghirdetik. Kelet feléjük azért bőven exportálnak, és valójában úgy tűnik, hogy szerintem még árazásba is előnyösebben adják oda az olajat. Szóval úgy néz ki, hogy azért ez az embargós, ez nekik nyilván probléma, máshogy fejlődött az olajiparuk, de azért bevételük akad, és azt lehet látni, hogy Irán nem kevés pénzzel rendelkezik, és mivel ma a világ azért már gazdaságnak látjuk, hogy több szektorú, tehát egy keleti bankrendszeren keresztül ők valószínűleg gond nélkül tudnak, lehet, hogy dollár alapon már nem, de azért ők bőven tudnak működni. Szóval ez az ország él, azt nem mondom, hogy virul, rettenetesen színes a gazdaság, autóipar, hadipar, építőipar, bányaipar, textilipar, légiparuk is van, tehát olajiparról beszéltük, elektronikaiparuk is van, tehát azért nem véletlen, hogy ők drónokat tudnak gyártani, és ilyen szempontból ez a gazdaság ez működőképes. Tehát ők egy olyan működésben élnek, ami talán minket erre a régi időszakra emlékeztet, de megvan. És azt látjuk, hogy például az edukációban is azt itt a lányok tanulhatnak, tehát iszlám közösség ide vagy oda, a munkanélküliségben magasabb az arányuk, de az egyetemeken ez az oktatás ilyen szempontból nyílt. Tehát én úgy gondolom, ez az ország ez egy rettentő speciális helyzetben van. Óriási múlt, óriási erőforrás, tehát minden azt mutatná, hogy működjön. Az IT-iparág engem meglepett, mint ahogy az egyébként meglepő, hogy olyan jelentős adókedvezményekben rengeteg ipari zónájuk van vagy a 89 ipari zónájuk, és egyébként elég jelentős külföldi befektetéseik is vannak ezekben a nem tiltott területeken, tehát élelmiszeripartól kezdve gyógyszeripar, és így tovább, és egyébként európai cégek is fektetnek be, és nem csak német, svájci, és így tovább. Tehát jó egy pár ország ott van Iránban, tehát ez az izoláltság azért ez nem egy észak-koreai izoláltság, amiről itt beszélünk, hanem ez egy fajta ilyen tömbösítés, vagy, de ők nincsenek ilyen értelemben kizárva, de nyilván technológiáktól el vannak zárva, meg hát a kereskedelemből jó egy pár szempontból ki vannak zárva. De az adórendszerük, és úgy néz ki, hogy a működése az országnak ilyen szempontból nem rossz, 30%-os az eladósodottságuk, éves növekedésük egyébként szerintem irigyése miatt, amit olvastam, 4,6%-os, tehát összességében persze ők mélyről indulnak, de ettől függetlenül ez nem egy teljesen befutcsolt, beállt gazdaság, sőt, igazából valahogy próbál kikeveredni, és pont az a baj, hogy több erejük van, hogyha ez a politikailag és a hadiparban ez megjelenik, akkor ez nyilván nem egyszerű. Most az adórendszerükre átérve az is teljesen normális, van egy 9%-os áfájuk, amiből valójában az áfa 6%, 3%, amit az önkormányzatok osztanak, gyakorlatilag a társaságadójuk az 25%. Itt aztán vannak persze nyilván kedvezmények, egészen speciális módon. Ez egy nyilván helyben tehát intézendő, vagy helyben lehet látni, hogy hol mit adnak, de egyébként próbálják bevonzani a külföldi tőkét. Egyrészt a munkanélküliség okán, másrészt meg hát ugye a piac mérete miatt. Egyébként az IT-ipara visszatérve, őnál ugye le van tiltva az összes e-commerce, nyugati e-commerce cég, de mégis igen jelentős helyi e-commerce cégeik is vannak. Jó, egy 80-90 milliós nemzetről beszélünk, azt nem néztem, hogy mondjuk egy Alibaba milyen jelenléttel bír Iránban, de ezek a cégek is ott vannak, és hát ugye ez a korfából is ered részben, ez a fajta digitális gondolkodás, mert a lakosság 60%-a 35 év alatti.
Aha, tehát
ez egy jó kiindulási pont. Nos, visszaugorva az adórendszerükre, teljesen normális a személyi jövedelemadójuk is, gyakorlatilag, mert az sávos a 30%-ig megy, de mondom, itt azért azt nagyon látni kell, hogy a szegénység jelentős. De azért az is látszik, hogy ugyanezen a listán India elő van az IT cégeknél a top 3, de érdekes látni, hogy azért abban a térségben ez a dolog ugyanolyan szépen fejlődik ebben az országban is. És összességében szerintem még egyszer fontos arra visszatérni, hogy ez egy iszlám tervgazdaság. Tehát valójában egy ilyen ország is előre tud ebben a téren, ezen a téren jönni, és úgy tűnik, hogy nem adó oldalról, hanem egyszerűen csak az oktatásnak a reformjával, meg egyáltalán úgy tűnik, hogy egyfajta ilyen korai adaptációval, de azért az ő ebből a térségből nem jönnek olyan erős IT cégek, itt inkább a helyi feldolgozó és a fajta fejlesztői munka az, ami a jelentősebb része. De
hát meg gondolom az egyetemi K plusz F, ami nagy erőkkel rajta vannak, ugye az atom nukleáris technológia és az IT, meg hát nyilván a kicsit titkosabban működő kiber szakemberek, ők még azért így.
Igen, csak
ott vannak,
mondjuk azért érdekes, mert például ugyanezen a listán 17. Szaúd-Arábia, aminek aztán nyilván egészen más nemzet, egészen más a háttere, egészen más minden adottsága, de ettől függetlenül ehhez képest Irán 19. helye, az szerintem egy elég komoly teljesítmény. Mert ő náluk aztán kézük lábuk össze van kötve. Tehát még Szaúd-Arábiában bőven folynak olyan lehetőségek, vagy adottak, amik nem meg. Szóval mindenképpen érdekes ezt látni, az egy külön kérdés, hogy mire használják ezt a tudást, de én kívánom nekik, hogy egyszer ebből az egész helyzetből vagy kijöjjenek úgy, hogy a világ is együtt tud azzal élni, amit ők csinálnak, és akkor úgy tűnik, hogy lehet, hogy visszatér az iráni tudománynak ez a fajta magasabb korszaka, amiről beszéltünk a legelején.
Oké,
hát ezzel meg kell dolgozniuk.
Kell egy kicsit dolgozni, meg most nem éppen kedvező a helyzet. Igen. Annak ellenére, hogy elmondtad...
Hát most használják, amit tudnak.
Igen, sajnos, így van.
Annak ellenére, hogy elmondtad, hogy elképesztő, fantasztikus és fontos történelemmel bír, nem utolsó sorban azért érdemes odafigyelni, ugye az Irán név eleve az árja népeknek a földje, és hogy az indo-iráni nyelvcsalád lényegében az elterjedt egész Európában, ugye két része, a kentum és a szatem nyelvek. A kentum az végülis a kelta.
Vagy itt ebbe király vagy.
Úgyhogy ez az, ami fontos, hogy itt Magyarországon is. Erre vártam, hogy végre elmondhassam. Szóval, hogy nagyon nagy a hagyaték a Iránnak. Sajnos most nem túl jó irányba ment az, amit ők képviselnek. Oké,
na,
köszönjük
hát
szépen.
Feszegítsük akkor botonddal. Köszi, sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Gerenti Zoltánnal beszélgettünk Iránról, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, és ahogy említettem, ezt tesszük majd Feledi Botonddal is, ott már kicsit azt a sötétebb oldalát nézzük meg Iránnak, amiről itt már részletekben szó volt. Külpolitikai szakértőnkkel mi másról, mint a mostani közel-keleti konfliktusról fogunk egy kicsit, illetve az iráni szerepvállalásról beszélgetni.
Képzeld el, hogy Izraelben is élnek sokan, akik iráni származásúak, többek között a Liraz, de van egy másik híres énekesnő, a Rita nevű is, de a Liraz az, akit többször is lehetett hallani, a Cyborg Templár találta meg őt az egyik Conga Heaven Bongo Hell adásában, és azóta szól ez a dal, egy nagyon klassz.
Majdnem úgy olvasta a címét, hogy drón, mert hogy
Dune, Dune, de nem. Dune, a Liráztól érdemes követni egyébként, amit ő csinál, nagyon klassz.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Egyik mai születésnaposunk Rudi Gyula író, 1878-ban
nem,
szület.
Nem, még adóvilágrovatunk van. Az aranyköpés utána jön, csak a reklámba lement, ugye,
és rákoncentráltak
Rudi Gyulára. Egy jó levessel. Na mindegy, majd leülünk a szobrocska mellé egy kis fröccsel ott a főtéren. Igen. De maradjunk most Iránnál, és dr. Feledi Botonnál, aki itt várakozik, és szívesen fogyasztana egy jó újházi tyúkhús levest is szerintem.
Az biztos. Szia.
Sziasztok, jó reggelt!
Hát egy kis fejsze, vagy kis fejsze, nagy fejsze, nagy fa, és azzal próbáljuk széthasogatni ezt az Irán nevű valamit, de hát ez nehéz lesz ebben a 10 percben.
Hát bizony, Iránhoz sokkal-sokkal több idő, és egyébként az igazság, hogy érdemes is rászállni, mert tényleg elképesztően izgalmas, akár csak a 20. század története, de ha más nem nézünk, azért egy éven belül leesett az iráni elnök helikoptere, választottak egy új elnököt, közben pedig történelmében, a közelmúltbeli történelmében most először kétszer is több száz robotrepülőgépet, rakétát küldt ki közvetlenül Izraelre, tehát egészen elképesztő fordulatok zajlanak most a közel-keleti politikában, és hát az az amerikai elképzelése jött be, hogy aztán majd az öböl háborúval pont Irán sikerült visszaszorítani, hiszen hova máshova vezetett volna az első útja az újonnan beiktatott iráni elnöknek, mint Irakba. Úgyhogy tényleg fordulatos történetek mögött, és attól félek, hogy előtt is állunk mostanában. Ugye Pezeskian elnök hivatalosan reformistaként fut a mainstream sajtóban, de ezt azért úgy képzeljük el, mint amikor mondjuk Ferenc pápára is azt mondjuk, hogy reformista, de azért ez nem a budapesti körúton belüli politikai skálán kell elképzelni, hanem a saját establishmentjéhez, vagy intézményéhez képest. Ugye őt is úgy választották meg, hogy a legnagyobb távolmaradás volt most az iráni elnök választáson, tehát egyszerűen már emberek kiábrándultak egy picit a rezsimből, sőt, hát elég sokan, főleg, ha emlékeznek a hallgatók is, volt az az eset, amikor ugye a fejkendő viselésének hiányában az egyik egy fiatal lányt ugye végeredményben nagyon vertek a erkölcs rendőrség részéről, és ezután nagyon komoly tüntetés hullámok indultak el, nők tüntettek, velük nagyon kegyetlenül bántak, és tulajdonképpen ez a mai napig feltáratlan, per feldolgozatlan, tehát nem ér teljesen véget. És az új elnök ugye úgy reformista, hogy azt ígérte, hogy majd ezzel is foglalkozik, hát ehhez képest egy masszív rendőrfőnököt tett meg belügyminiszternek, aki ebben nem úgy volt érintett, hogy maga vert nőket, de úgy, hogy nagyon jóban van azokkal, akik viszont ezt intézték. Tehát itt azért nagyon komoly kérdőjel merült föl, hogy vajon az új kormány ezt bármit akar ezen változtatni. Ahol látni, hogy tényleg más nevezett ki, mint a korábbi irányvonal, ez egyébként pont a külpolitika. Tehát egy olyan külügyminiszter került Teheránban a diplomácia élére, aki tényleg korábban részt vett az Egyesült Államokkal és a ötökkel való iráni atommegállapodás kialakításába. Tehát képes, és van is hálózata, meg van telefonkönyve ahhoz, hogy beszélgessen a nyugatiakkal, ha valaki ezt komolyan gondolja a főnökei közül is. Úgyhogy hát így indul ez az új iráni elnöklés, és már a kormány beiktatása egyébként meglepően gyorsan sikerült. Egyébként tényleg itt az iráni parlament az néha kidobt minisztereket, viszont az új elnöknek, Pezeskiannak finoman jeleznie kellett, hogy hát ő Homeneijjel, a legfőbb vezetővel egyeztetett, úgyhogy legyenek szívesek megszavazni, amit azért nem nagyon szeret ugye a legfőbb vezető, amikor ráhivatkoznak, hiszen ő elvileg csak teokratikus vezető. Ehhez képest azért úgy tűnik, hogy át kellett menni a miniszteri listán, de hát hol nem láttunk ilyet. Úgyhogy végül ő is nyilatkozott, hogy hát igen, azért beszélgettek a vezetőkről, de hát nem ismert mindenkit közülük.
Aha.
Ezt azért nehéz elképzelni, hogy addig nem futottak volna be a lapok, de hát mindegy. Úgyhogy volt ilyen kis iráni dráma is e körül. De hát a lényeg az az, hogy a rezsimet a gazdasági helyzet feszi ki, és azért a társadalom egy része, főleg az urbánus része az egészen más gondolna arról, hogy milyen irányba kéne haladjanak a dolgok, és ehhez képest ugye a erkölcsrendőrség néven is ismerjük, de a belügyi, mondjuk úgy most perzsa szakosok majd rámvetik a vizes lepedőt, de tulajdonképp az ő munkásőrségük az, ami valóban a pártnak ellátja, és a vezetésnek ellátja a szükséges belpolitikai erőszakszer feladatait, és őket viszont ugye vidékről hozzák fel és telepítik, tehát itt azért van egy elég erős, szintén kiaknázott vidékváros ellentét.
Így az Izraellel való viszonyuk az hogyan alakulhat, és mennyire lehet az egy ilyen reális elképzelés, akár hosszú távon teljesen felőrölni Izraelt? Nem akarom azokat a szavakat használni, ami az igazi cél, tehát hogy megszüntetni, vagy nem tudom, eltüntetni Izraelt.
Megkörülni a térképtől, általában ez a legenyébb, amit mondanak, igen.
Hogy ez mennyire valós törekvés, vagy mennyire valós szándék, mennyire retorika szintű, valami más cél, valami alkupozíció jobbá tétele érdekében, tehát hogy van ez a viszony?
Ugye azért ne felejtsük el, a 79-es rezsim megalakulásakor alapvetően ez egy Amerikával szemben megalakuló teokratikus rezsim, aha, és mind így tekintenek Izraelre, Amerika meghosszabbított kezére. Tehát ez a kettő nem nagyon választható el sem retorikában, sem praktikusan, és éppen ezért is gondolják azt, hogy a közel-keleti barátszerzésben és táborépítésben a leghasznosabb, hogyha van egy közös ellenségük. Uh-huh. Ezt most Izrael. Úgyhogy ezt ők komolyan gondolják annyira, hogy tényleg, ha körbenézünk Izrael határain, akkor ott azért három Irán által finanszírozott milícia tevékenykedik, vagy hát terrorszervezet. Ugye a Hamász, a Hezbollah és a jemeni Huszik, akik mind-mind rakétáznak és rakétáztak Izrael irányába. Tehát ebből a szempontból egy harapófogóba tette Irán a finanszírozott katonáival a teljes izraeli szárazföldi határszakaszokat. Tehát ez azért egy elég komoly teljesítmény, úgyhogy egyébként 1600 kilométer van a két ország szárazföldi határa között, tehát nem kell közvetlenül összeütközni ehhez.
De milyen eredményre számítanak? Izrael önmagába véve, aki azt tűzi ki célul, hogy katonailag megsemmisíti, azért egy kicsit nagy fába vágja a fejszét. Ha meg egy proxy konfliktusként kezeli Amerikával szembe, akkor meg, hát akkor meg még inkább mesebeli az elképzelést. Tehát milyen végeredménnyel számolhatnak vajon, vagy mire futhat ki ez a konfliktus?
Hát ez egy bonyolult és jó kérdés, de nem fog tudni egymond az a válaszolni, mert én sem gondolom azt, hogy úgy ébred is kell ott mindenki, hogy akkor holnap már tényleg meg semmit szítjük itt. Aha. Tehát ennél sokkal pragmatikusabb ez a rezsim is. Az viszont biztos, hogy az elmúlt 10 év számukra sikeres volt abban az értelemben, hogy ugye amikor 2003 után az Irak végül is elbukik, akkor ott azért egy erősen iránbarát frakciók is hatalomra tudtak kerülni, van síta miniszterelnök Bagdadban, tehát ha így veszük, akkor közeledtek Iránhoz nem is kicsit, egyes területeken meg nagyon. Ugyanezt történt ugye Bashar al-Assaddal, tehát Szíria lényegében az orosz-iráni támogatás mellett tudott talpon maradni, már ami a diktatórikus rezsimet illeti a Damaszkusz és környéki területeken, és aztán ők foglalják ugye vissza szépen az országot. Tehát szerzett magának két olyan területet, ami korábban nem volt ennyire egyértelműen a befolyása alatt. Úgyhogy ehhez képest a Hezbollah ott Libanonban még a politikai megállapodásokba is beerőszakolták, tehát ott is megjelenik. Úgyhogy azért ez egy sikeres külpolitika, ahol a hatalmi egyensúlyban igyekezett magának többet pakolni a serpenyőjébe, és ez egészen mostanáig nagyon jól haladt. Tehát ha így veszük, akkor inkább az történik, hogy ami nem a tiéd, az az enyém, ami az enyém, az már nem lehet a tiéd, tehát inkább a régiós egyensúly politikában játszanak, nem egymás megsemmisítésére, és pont ezért volt határátlépés, hogy tényleg közvetlenül egymásra lövöldöznek, és válaszol is Irán ebben, mert hogy az már előfordult korábban is, hogy izraeli gépek ezt, hogy azt lebombáznak Irán területén.
Hova, itt ugye mindenkinek a nagy 10 millió dolláros kérdése, hogy hova eszkalálódhat ez a helyzet. Van, amikor úgy néz ki, hogy egy kicsit így megnyugvás van, de alapvetően ugye most Izrael diktál ebben a szempontból, legalábbis azt lehetett látni az elmúlt időszakban. Persze minden oldalról mindig lehet azt mondani, hogy mindig van válaszcsapás, meg válaszlépés, de valahogy úgy látni, hogy ez most nagyon erősen eltőkélte Izrael, hogy ezt a Hezbollah kérdést ezt megoldja.
A Hezbollah kérdés megoldása az zajlik, tehát azt gondolom, hogy azt végigviszik, és amíg itt az amerikai elnökválasztásban tulajdonképpen egy nagyon kedvező pillanat vagy időablak alakult ki Benjamin Netanyahu számára, mert hogy ugye Bidenék sem nagyon mernek lépni, tehát mondjuk úgy, hogy az USA is inkább csendben szembérődik ahhoz képest, hogy korábban megpróbált beavatkozni a Fehérházban, ugye a demokrata választók egyébként azért elég megosztottak ebben a kérdésben, hogy kivel fogalmazunk. Ugye a Tel Aviv-Jeruzsálem részéről viszont több opció is van. Tehát az a klasszikus az lenne, hogy tényleg felszállnak a gépek és atomlétesítményeket lebombáznak. Ez nem biztos, hogy ez lesz a választott opció, tehát az is lehet, hogy egyébként akár a huszikat pörkölik ki nagyon komolyan, tehát hogy oda egy sokkal keményebb és komolyabb csapást visznek, tehát tényleg mind a három proxy iráni katonai egységet felszámolni, az is egy nagyon komoly teljesítmény. De lehet, hogy kibertámadást fogunk látni, vagy valami egészen mást. A csipogó robbantásból kiindulva azért itt az izraeli katonai műveleteknek egy sokkal szélesebb repertoárját kell mérlegelni, hogy mi történhet. És lehet, hogy emellett néhány légvédelmi helyet iktatnak ki azért, hogy azt a fenyegetést érezze Irán, hogy egyébként jöhet bármikor a régi szopás. Tehát, hogy ez azért egy sok lépcsős folyamat, és kérdés, hogy Iránnak mennyi képessége van egyébként folyamatosan válaszcsapásokat mérni. Tehát azt nem tudom, hogy a magyar sajtóban kellően értékeltük el, hogy Izrael a szövetségeseivel együtt, és ez nem csak az Egyesült Államokat jelentette. Az első hullámban a szaudiak, a másodikban a jordánok is részt vettek a légvédelmi elhárításban, amikor tényleg leszedegették 99%-ban a több száz rakétát, és volt repülőgépet, ami érkezett Irán felől. Tehát azért ezt ugye az ukránoknál látjuk, hogy egy százas vagy annál kisebb nagyságrendben sem sikerül az ukrán légvédelemnek leszedni, hiszen nem állnak rendelkezésére az eszközök. Képest Izrael ügyét néha 300-400-at is 4 órán belül le tudott lőni az égről. Ez azért egy komoly katonai teljesítmény. Tehát hogy milyen más megfejtés lesz, valószínűleg inkább visszarendeződhet középtávon ez egy proxy háborúvá, és kérdés, hogy az Egyesült Államokban az elnök választás hogy alakul, fogja meghatározni, hogy milyen irányba mennek el, hiszen egy Trump esetén olyan iránhéják jöhetnek, akik sokkal keményebb izraelítést is jóvá hagyhatnak, akár sürgethetnek, míg egy demokrata vezetés pont a másik irányba szokott indulni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez most tényleg november 5-én legalább annyira múlik, mint Benjamin Netanyahu-nak az előre menekülésén, hiszen azért az ő motivációi sem pusztán nemzetbiztonsági, hanem a saját jogbiztonsági érdekét is szolgálja, hiszen ugye korrupciós eljárás zajlik ellene, mielőtt miniszterelnöki választották.
Na hát, újra. Igen. Akkor egy elhúzódó helyzetre kell számítani ezen a fronton is. Jól van, Botond. Folytatjuk innen, mert hát hiszen a hírek
ezek
folyamatosan...
Ezek szerint lesz muníciónk bőven ebben igen. a téren is, igen. Igen. Oké, köszönjük, jó. Szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok, szívedet a hallgatóknak is, ciao!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk az Adóvilág második részében, továbbra is Iránról, balagunk tovább.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Most már a Kródi jön?
Igen, most a Kródi jön.
Egyík születésnaposunk Kródi Gyula író 1878-ban született ezen a napon, október 21-én. Azt mondta, hogy alkalommal az okosság kormányozza a világot. A többi mind múlandó.
Hát, remélem, hogy igaza volt, de nem úgy néz ki.
Hát, nekem is ilyen két helyen van.
Az okosság mullandó, ami jön föl az mesterséges intelligencia, hát, és a természetes butaság. Kéz a kézben.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank. Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Na, nézzük meg ezt a tömegpályázatot.
Tömegpályázat.
Igen, régóta várták, és megjelent a 2021-27-es uniós ciklus keretében méghozzá hazai KKV-k első számú finanszírozási csatornájának tekintett GINOP pluszban, hogy mire lehet és mennyi pénzért pályázni.
Igen, fontos lesz, hogy beszélni, mert a neve eléggé ilyen tág fogalmat akar, a KKV-k innovációs képességének támogatása. Hogy ezt hogy tudjuk szűkíteni, vagy mire gondolta a szerző, az Tóth Ádám Ferenccel, a European Conformity Check vállalkozás fejlesztési tanácsadó intézet ügyvezetőjével nézzük át. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, hát ahogy itt akadékoskodom, ugye ez egy picit ilyen tág ez a cím. Ez pontosan mit jelent? Tehát mire lehet felhasználni? Kezdjük azzal, aztán majd a keretösszeg, meg az egyének mennyi juthat egy-egy projekthez, meg hogy ez hogy oszlik, meg idén, meg jövőre, ezeket a részleteket is megnézzük.
Jó, köszönöm a lehetőséget, és tárgyaljuk át, ahogy hallottuk, az okosság kormányozza a világot.
Igen.
És ez a pályázat arra, így van, ez a pályázat arra hivatott, vagy arra lett hivatva megjelenni, hogy a KKV-k innovációs képessége alatt két dolgokra gondolhatunk, KKV-kra és innovációra. KKV alatt érdekes módon a középvállalkozási réteget leszámítva 50 fő alatti cégekre kell és szabad gondolni, tehát 50 fő fölötti cégek ezen a pályázaton nem jogosultak indulni. Innentől kezdve a KKV definícióját már részben leszűkítettük, hiszen nem a tipikusan 249 főig terjedő KKV körre, hanem 50 fő alatti mikro kisvállalkozási körre gondolhatunk kizárólag, illetve innováció alatt nem a tipikus kísérleti fejlesztés és kutatásfejlesztési tématerület az, amit amit bele kell és bele szabad értenünk, hanem kizárólag a folyamat innováció, tehát nem terméket innoválunk, nem kapacitást bővítünk, nem diversifikálunk és nem kísérleti fejlesztünk. Ezen a pályázat keretén belül kizárólag folyamatokat javítunk és folyamatokat innoválunk.
Hát ez nagyon jó. Nekünk egy csomó folyamatunkat meg kéne javítani a Millás reggeli Kft-ben, és egész végig erre vártam, hogy végre legyen egy ilyen. És akkor hogyan kell ebbe belefogni?
És akkor megvan a lehetőség, tehát akkor önök is adott esetben tudnak pályázni, hiszen ez a pályázat Budapesten, Pest megyében is támogat, ahogy kiemeltem, folyamatinnovációt, és hogy mi a folyamatinnováció. Ez alapvetően hatékonyságnövelés, tehát hatékonyságot fejlesztünk, innentől kezdve az okosság irányítja a világot. Hatékonyság alatt valójában automatizálást, digitalizációt és robotizálást értünk, vagy érthetünk. Tehát a pályázat most elsőként olyan konkrét példákat is megfogalmaz nekünk, illetve a pályázói körnek, ami segít megérteni azt, hogy mit is jelent a folyamatfejlesztés. Ennek a folyamatfejlesztésnek 4 tématerületen van, ami mellett ezeket a fejlesztéseket tudjuk támogatni: termelési és gyártási folyamat innováció, marketing és értékesítési innováció, logisztikai innováció és szervezeti innováció, tehát ezen 4 tématerületbe, amely hatékonyságnövelő beruházások, beszerzések, fejlesztések beleeshetnek, arra a kedves pályázók tudnak benyújtani támogatási kérelmet.
És mekkora kell, hogy legyen a cég egy ilyenhez? Mik a feltételek?
Ehhez a jogosultsághoz néhány alapvető kritérium az, amit meghatároz a kiírás. Ez valójában tehát az 50 fő alatti cégméret. Ezt fontos hangsúlyozni, hogy kapcsolt vállalkozásokkal együtt értendő, tehát nem önmagában a pályázónak kell és szabad 50 fő alattinak lenni, hanem az ő kapcsolt partnervállalkozásaival együtt értendő ez az 50 fő alatti létszám. Legalább egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkezni, tehát az elmúlt évben 365 napot meghaladó teljes lezárt üzleti évvel, egy átlagos létszámmal, tehát három minimális fővel,
ja,
magyarországi
székhelyjel. Tehát akkor itt rögtön kizártuk az ilyen abszolút mikrovállalkozásokat, tehát ilyen egybeltag, egykültagos BT-k, azok nem jelentkezhetnek.
Kizártuk, éves átlagos állományi létszám 3 fő, tehát magyarországi székhely, 2 könyvitel, és KFT, RT, KKT vagy BT formában működő 50 fő alatti vállalkozásokról beszélünk, és akkor még egyszer, tehát Budapest, Pest megye is jogosult ezen a kiíráson indulni.
Stimmel, ez nagyon érdekes, és főleg az a kettő rész, hogy ami kicsit tágabban értelmezhető, az egyik ez a marketing és digitalizáció, a másik pedig a szervezetfejlesztés önmaga.
Nagyon érdekes példákat olvashatunk a felhívás 8. számú mellékletében. Hogyha szabad idézni, akkor egyrésztről egy elkereskedelmi platform esetét hoznám föl, aki AI-t vezet be, illetve AI-t használ, és ennek köszönhetően megadott 25%-os átkattintási arány növelést érhet el, vagy ér el, vagy egy rendezvényszervező cég, aki egy cégdinamikus árazásnak köszönhetően 15%-kal tudja növelni a bevételeit. Ez tehát az önáltal is megnevezett érdekes és jópofa marketing, illetve értékesítési innováció, de nagyon fontos alapvetően az a fajta gyártási termelési innováció, ahol például egy gyártóvállalat a gyártósor átszervezésével tudja minimalizálni a várakozási időket, ezáltal pedig növeli a termelékenységét és csökkenti a hulladékarányt. Tehát a vállalkozás által végzett folyamatoknak a hatékonyságát kell és hivatott ezek a beruházások, hogy támogassák.
Még egy utolsó kérdés, hogy projektenként mekkora összeget lehet elnyerni?
Ez a támogatás ez 20 és 50 millió forint közötti támogatást biztosít, tehát a támogatásnak az alsó határa 20 millió forint, a támogatás felső határa az 50 millió forint, a támogatásnak az aránya, tehát a támogatási intenzitás akár 70% is lehet, és ezért kiemelten jó lehetőség, illetve ezért kapta fel a fejét a piac erre a pályázatra, hiszen az ország középső részében, a fővárosban is 70%-kal beruházásokat, beszerzéseket támogatni nagyon régen volt lehetősége és esélye.
Igen, ez így van. Oké, hát köszönjük szépen, hogy átnéztük a legfontosabbakat, nem mondom, hogy a részleteket, mert azért még nyilván vannak, és érdemes tájékozódni annak, aki érintett lehet, vagy érdeklődhet, de köszönjük szépen ezt a beszélgetést, és szép napot kívánok.
Bocsánat, ha esetlegesen egy kiegészítéssel még érhetek a pályázatnak a tartalmát illetően.
Csak nagyon gyorsan.
Talán fontos elmondani, hogy akár 70% mértékben is el lehet számolni gépet, eszközt, beruházást, a fennmaradó rész pedig munkabér és szolgáltatás lehet.
Aha, ez tényleg érdekes és fontos rész. Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Köszönjük szépen, érdekes volt.
Nagyon köszönöm a lehetőséget. Jó. Minden jó, két napot, köszönöm.
Tóth Ádám Ferenccel, a European Conformity Check vállalkozásfejlesztési tanácsadó intézet ügyvezetőjével beszélgettünk a KKV-k innovációs képességének támogatása című pályázatról.